Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 8-tól 19-ig terjedő versekből olvassuk a következőképpen. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a fövény, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, annélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egy szülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Estét, a mai Isten tiszteletet egy kicsit interaktívvá tenni, ez nem szokásom nekem, nem nagyon szoktam ilyet tenni, ritkában, de mégis úgy döntöttem, hogy ma este egy kicsit interaktívan kezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy hogy végezzük. És azt szeretném megkérdezni a gyülekezettől, első kérdésem főleg azokhoz szól, akik a tegnap este is itt voltak. És meg szeretném kérdezni, hogy ahhoz képest, hogy hogyan láttak a tegnap este, most ez egy kicsit ilyen figyelempróba is lesz, hogy hogyan figyeltek, nem csak arra, amit mondtam, remélem, hogy elsősorban arra figyeltek, de azért figyeltek engem is, hogy látnak-e rajtam valami változást a tegnap estéhez képest. Igen. Más a nyakkendő. Ez volt a tegnap esti nyakkendő. Ez a kedvenc nyakkendő van úgy. De hoztam több nyakkendőt, mert arra gondoltam, hogy annak ellenére, hogy én szeretek régi dolgokhoz ragaszkodni, és szeretek egyes darabokhoz nagyon ragaszkodni, mégis úgy tartom fontosnak, hogy mindig nyitottnak kell lenni a változásra. És a második kérdésem most már azok is válaszolhatnak, akik nem voltak itt a tegnap este, hogy vajon jobb ez a nyakkendő, mint a tegnapi, vagy hogy látják ezt? Ez egy kicsit szebb. Fiatalosabb. Hát mind szebb, fiatalosabb, azt jelenti, hogy van változás, és a változás az pozitív. És igazából erről szól a mai esti üzenet, hogy az evangélium, Isten üzenete, Isten terve az életünkre nézve azt akarja eredményezni az életünkben, hogy legyen változás, változzon az életünk, és az életünk jóra változzon. Amúgy is változik, a világ nagyon változik. Csak egy példát mondok, lehet vannak olyanok köztünk, akik informatikusak. És azt mondják, ők jobban tudják, és ellenőrizni tudják ezt az információt, amit most elmondok, hogy manapság, ha valaki elkezd informatikát tanulni, 4-5 évet tanulnak főiskolán, egyetemen informatikusok, mire a végére járnak a képzésnek, amit elkezdtek, már egyáltalán nem érvényes. Vagy rész, de sok minden nem. Annyira változik a világ, főleg az informatika, úgy nevezik szaknyelven, hogy digitalizáció, vagy digitális transformáció. Annyira változik a világ, és ezt most megkérdezhetjük magunktól, hogy jó vagy nem jó. Fiatalok nagy része azt mondanám, hogy jó, az időseknek nagy része, szinte 99%-ban azt mondaná, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből, ijesztő, és ezzel mi soha nem fogunk azonosulni. De tegyük félre ezt a dolgot. A világ változik, ha akarjuk, ha nem, és a változásokban valamilyen szinten mi is részt kell vegyünk. De nem az a kérdés, hogy mennyire változik a világ. A kérdés az, hogy mennyire változok én, mennyire változik az én életem. És az a kérdés, hogy a változásban pozitív, jó irányba változik az életem, vagy rossz irányba változik. És mi az, amihez mérjük? A jót vagy a rosszat? Egy alkalommal az Úr Jézus úton volt, és utána futott egy ember. És azt mondta, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Akkor azt mondta, ismered a parancsolatokat, tudod, hogy mit kell tenni. De még mielőtt ezt mondta volna, megkérdezte tőle, miért mondasz engem jónak? Mert nincs jó, csak egy, maga az Isten. Ha jót akarunk, és hogyha azt akarjuk, hogy az életünk jó irányba változzon, akkor Istenhez kell igazítsuk az életünket és a dolgainkat. Ő a jó. Így is mondjuk a magyar nyelvben, nem minden nyelvben van meg ez. Mikor Istenre hivatkozunk, nagyon sok esetben, még azok is, még a szekuláris nyelvezetben is, a jó Isten szokták mondani. Istennek sok tulajdonsága van, és sok neve és megnevezése is van, de ez talán az egyik legáltalánosabb a mi magyar nyelvhasználatunkban, a jó Isten. És ő valóban jó, ez Biblia is, ige is, és hogyha mi jót akarunk, azt akarjuk, hogy jó irányba változzanak a dolgaink, akkor Istenhez kell igazítsuk az életünket. Ő a mérce. Ő az alfa, és ő az omega, ő a kezdet, ő a vég. Ő a mi mércénk. És általában az a jó, nem? A gyerekekre is arra mondjuk, hogy jó gyerek, vagy jó tanuló, akiben kedvünket leljük, aki örömet szerez nekünk. Másokat anyaszomorítónak szokták nevezni. Ez az ellentéte a jó gyereknek, az anyaszomorító. És a hit útjáról beszélünk, elindulni a hit útján, járni Isten útján, járni a hit útján. És Isten igéje azt mondta nekünk a tegnap este, hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Tehát a célunk az ebben a változásban, hogy Istennek legyünk kedvesek. Amikor az ember prédikál, emlékszem, hogy régen, amikor igét hirdettünk teológusként, még úgy próbálgattuk a szárnyainkat ige hirdetőként, mint a kis gólyák, hogy vajon sikerül-e repülni, vagy landolunk, akkor tartottunk egy, mi úgy neveztük, ilyen rövid áhítatot esténként préces. És amikor megtartotta egy teológus a prédikációját, akkor mindig oda mentünk a többiekhez, megkérdeztük, jó volt, ez azt jelenti, hogy tetszett nektek. És akkor, ha bátorítottak, jó volt, akkor úgy elhittük magunkról, hogy jó, lesz belőlünk is valamikor ige hirdető. Fontos volt az, hogy tetszett. És emlékszem, amikor már 5 éves voltam, elküldtek Szatmár Németibe, akkor éppen Szatmár Németibe nem volt evangélikus lelkész, és teológusokat küldtek ki, és 5 éveseket küldték ki a nagyobb alkalmakra, minket felhatalmaztak annak idején, arra már 5 évesként, végzősként, hogy úrvacsorát oszthattunk, tehát mi voltunk a valakik. És nekem más terveim voltak, én szerettem volna ott maradni Kolozsváron, ezért féltem, hogy nehogy megtetszen nagyon az ige hirdetésem a szatmáriaknak, és majd kérjenek engem oda lelkésznek, ezért igyekeztem tudatosan bénázni, és olyan ige hirdetés, úgy mondani el az ige hirdetés, hogy nehogy véletlenül tetszen neki. És az egy dolog, hogy tetszett vagy nem tetszett nekik, de most azt gondolom, hogy ennyi év távlatában nem is az a kérdés, és nem az kell legyen egy ige hirdetőnek a kérdése, hogy most tetszik a gyülekezetnek, vagy nem tetszik. Manapság nem ez a kérdés számomra, hogy tetszik, vagy nem tetszik, ezen már túltettem magamat. A kérdésem mindig az, hogy magának az Úristennek tetszik-e. Az igen kétélű. Nem is kell mindenkinek tetszen. Az jó, hogyha egyeseknek nem tetszik. Nagy baj lenne, azt mondja az Úr Jézus, jaj, nektek, ha mindenkinek minden tetszik az életetekben. Ez ilyen vízválasztó. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Akinek nem tetszik, aznak majd megtetszik. Akinek meg tetszik, de az maradjon meg úgy. De a kérdés mindig az életünkre nézve, hogy az Istennek tetszik az életünk. Az is fontos otthon, hogy ahogy viselkedünk, az tetszik-e a házastársunknak, feleségemnek, gyerekeimnek, a körülöttem lévőknek, de az első számú kérdés mindig az, hogy Istennek tetsző-e az életem. Ma az ebédnél nagyon sokat beszéltünk, engem mindig érdekel, hogy mi volt itt régen, hogy éltek az emberek, ki ültette a bokrokat ide, miből lettek a bokrok, és elterelődött a beszélgetés a háborúkra, első világháború, második világháború, és amikor az ember személyes történeteket hall emberekről, akik átélték a háborút, akkor még inkább érzi, hogy milyen pusztító hatása volt a háborúknak, milyen romboló hatása volt a népünkre, nemzetünkre, de az egész emberiségre nézve. És akik végigcsinálták, végigélték a háborút, és végigharcolták a háborút, hát úgy, ahogy nem maradt Németországban kőkövön egyes városokban, egyszer Hamburgot látogattam meg, és ott bemutatták a városházán, hogy gyakorlatilag nem maradt kőkövön, vagy Dresdában, nem maradt egy épület, semmi. Hát az emberi lelkek is ilyen romok voltak, ilyen ki voltak égve az emberek, és ilyen felvetődött az emberekben a kérdés, főleg vezetőkben felvetődött a kérdés, hogy van-e az emberiségnek egyáltalán reménysége? Várhatunk-e valami jót a következő évektől, a következő időszaktól? És ebben az időszakban, a háború után, Isten elhívott egy néhány embert, többek között Németországban egy kis közösséget, a Mária nővéreket, akik a megbékélést hirdették, a békesség útját, németek és más nemzetek között hatalmas szolgálatot végeztek. És az Egyesült Államokból is elhívta Billy Grahamet és társait, hogy különböző országokban hirdessék az evangéliumot, a reménységet, a reménységnek, az új életnek, a jó irányba való változásnak az evangéliumát. És mikor Billy Graham első alkalommal Angliában járt és evangelizált, próbálta megszervezni, hogy találkozhasson Winston Churchill-lel, akkor miniszterelnök volt éppen, talán utolsó ciklusában Churchill. És a híres, idős, aggastyán politikus lenézte a fiatal Billy Grahamet, és szólta, hogy hát ő politikusként ilyen vándor prédikátorokkal nem szokott találkozni, az valahogy nem az ő szintje, úgyhogy nem jött össze a találkozó. Mégis felcsigázta Churchillnek, egy kicsit a kíváncsiságát felébresztette, hogy vajon miről beszélhet ez a jenki Londonban. És meghallgatta néhány prédikációját, és az evangelizáció után Billy Grahamék elmentek a fiatal feleségük, úgy még egész fiatalok voltak, az 50-es, még a 40-es évek végén volt. Elmentek pihenni, mikor egyik reggel egy telefonhívás érkezett, Churchill kérte Billy Grahamet, hogy találkozhassanak. És az volt a kérdése Churchillnek, hogy tényleg komolyan gondolja, amiről prédikál. Kérdezte, hogy mire gondol, mert sok mindenről prédikál az ember, akkor még hosszas prédikált, egy órát prédikált Billy Graham, hallgatták is az emberek. Szóval mire gondol? Hát arra, hogy egyáltalán a világ jó irányba tud változni. És akkor Billy Graham a maga lendületével és kis gyerekes hitével kivette a fal zsebéből a zseb bibliáját, és elkezdte fellapozni, és igéket olvasott fel Churchillnek, és mondta, hogy itt van az üzenet, itt van a jó hír, hogyha ezt tartjuk magunkat, hogyha ezt hirdetjük, akkor jó irányba változhat a világ, jó irányba változhat az életünk. És Churchill csóvált a fejét, és azt kérte Billy Grahamtől, hogy amíg ő él, addig semmi részletet ki ne szivárogtasson erről a beszélgetésről, erről a találkozóról. Csak miután meghalt az öreg politikus, mondta el Billy Graham, hogy mi volt a beszélgetésüknek a témája. És igazából ez a nagy kérdésünk nekünk is, hogy vajon változhatnak-e jó irányba a dolgok. De még mielőtt belemennénk ebbe, tereljük jó mederbe a dolgokat. És egy történettel szeretném ezt megtenni, amit egy középkori misztikus mondott saját magáról. Azt, amikor fiatal voltam, azért imádkoztam mindig, hogy tudjam megváltoztatni a világot. Szóval amikor középkorú lettem, rájöttem, hogy életem felét már leértem, és olyan nagy változást nem sikerült a világban elérnem, akkor csak azért kezdtem imádkozni, hogy bár csak meg tudnám változtatni azokat, akik körülöttem vannak. Szóval most, mikor idős lettem, és már nem sok időm van hátra, elkezdtem imádkozni azért, hogy bár csak én megváltoznék. És rájöttem, amikor így imádkoztam, hogy ezzel kellett volna kezdenem. Mert csak úgy tudom megváltoztatni a környezetemet, és úgy tudok jó hatást gyakorolni, pozitív hatást és jó irányba változtatni a világot, hogyha én magam megváltozok. A statisztikák is azt mondják, én is vezető vagyok, úgyhogy magamat is minősítem több szempontból is, gyülekezeti vezető, falu vezető, település vezető, még megyei szinten is vannak szerepeim. És egyik kutató azt mondja, aki vezetőkkel foglalkozott éveken át, a vezetők nagy része mind nagy változást akar elérni. A vállalkozásaiban, a rábízott cégeken, politikusként, vezetőként nagy változásokra hivatkoznak. Mindannyian nagy változásokat szeretnének elérni, kevés sikerrel. Tehát amikor rájuk terelődik a szó, hogy nekik kellene változni, akkor elzárkóznak. Ők úgy akarnak változást elérni a társadalomban, vagy a saját területükön, hogy ők nem akarnak változni. És ez nem működik. Csak úgy tudunk változtatni, ha mi magunk is megváltozunk. A Bibliában vannak jó példák, erre vonatkozóan vannak rossz példák is. Sok időnk nincs, úgyhogy rossz példákat most félretesszük. Lehet, hogy egyet-kettőt eléveszünk, de inkább a jóra szeretnék fókuszálni. Ábrahám az egyik jó példa arra nézve, hogy jó irányba változott az élete, és nem csak, hogy megváltozott az ő élete, azt mondta Isten rá, hogy megáldalak, áldás, és áldás leszel. Ő volt az, aki változást hozott, pozitív változást az egész emberiség számára. Azt mondja, általad áldást nyer a Föld minden nemzetsége. És most, ha megkérdezed, mi volt ez az áldás, mi volt ez a pozitív változás, hivatkozik a Szentírás, nem megyünk mélyen bele, nagyon mély üzenet ez az egész rész, de Isten tervezőként mutatja be, mondja, Isten volt az, aki tervezte a várost nekik. Isten a tervező. És Isten a mi életünknek is a tervezője, minden ember életének a tervezője. Jeremiásnál azt mondja Isten, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. De jó tervem van, reményteljes jövőt, nem pusztulás, nem rosszat akarok, jó tervem van. És hát vezetőként is tudjuk, hogyha bármilyen projekt van, akkor működik jól egy projekt, akkor lesz belőle jó eredmény, és akkor lesz sikeres, hogyha jó a terv. De nem elég, hogy jó a terv, azt el is kell fogadni. Lehet a legjobb terv elvetjük, félretesszük, soha nem lesz belőle semmi. Isten terve a bűneset után, miután eltávolodtunk Istentől, engedetlenek lettünk Isten iránt, Isten terve az volt, hogy megváltsa a világot, ahogy olvastuk, megváltson minket, kiváltson ebből az állapotból, megváltoztassa a bűnös, engedetlen, istentelen, piszkos, romlott emberi természetünket jóra, az ő képére és hasonlatosságára. És ezt tette Jézus Krisztusban, aki nem ismert bűnt, aki nem volt romlott. Ő tette érettünk bűnné, hogy minket megváltson, kiváltson. Tegnap este is beszéltem röviden Richard Wurmbrandról, ez az evangélikus lelkész, zsidó származása evangélikus lelkész volt Bukarestben, Richard Wurmbrand, 14 évet volt börtönben, és mikor 65-ben kiengedték a börtönből, akkor norvég misszionáriusok összegyűjtöttek 10.000 dollárt, akkor sok pénz volt 10.000 dollár, és kifizették Ceausescuéknak a 10.000 dollárt, hogy Wurmbrandot, a feleségét és Mihály fiát kiengedjék az országból, útlevelet adjanak, és elmehessenek Norvégiába. De mikor odaérkeztek Norvégiába, akkor azt mondták nekik, nem azért váltottunk titeket ki Romániából, a zárt országból, a vasfüggöny mögül, a bizonytalanságból, a kommunizmusból, a félelem országából, hogy most itt nekünk szolgáljatok, szabadok vagytok. Ahova Isten vezet, ami Isten terv, azt tegyétek. És ezért attól kezdve Wurmbrand járta a világ országait, többek között megalapította a Mártírok Hangja missziót, ahol üldözött keresztények családjait segítették, bibliákat vittek olyan országokba, ahol nem volt szentírás, és mai napig egyik legerőteljesebb misszió ez. És arra gondoltam, milyen szép példája ez a megváltásnak. Egy olyan állapotból, ami hát egy eléggé zűrzavaros, bizonytalan, senki nem tudta 65-ben, hogy még mi lesz egy kommunista országból. Nem nagyon volt jövője, nem csak a hívő embereknek, hanem a hitetleneknek sem. Az egész egy hazugságra volt felépítve, és innen Isten kiváltotta ezt a családot, és ugyanígy akar Isten kiváltani minket minden bizonytalanságból, minden reménytelenségből, minden zűrzavaros háttérből, hogy szabaddá tegyen. Azt mondja az ige, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Hit által engedelmeskedett Ábrahám. Egy újabb definíciója a hitnek. Sokan azt gondolják a hitről, hogy ez valami képzelgés, óhaj, sóhaj, egy szép illúzió. Egyesek gúnyosan azt mondták, hogy az ópium a népnek, valami kábszer. Mindenkinek valamiben hinni kell, és azt mondták, mindegy, hogy Istenbe vagy egy fűszálba, hiszel, csak higgyél valamiben, hogy kicsit úgy elálltatod magadat. De ennek semmi köze a hithez. Lehet, hogy Indiában vagy nem tudom, Kínában, vagy Tibetben ez a definíciója a hitnek megállja a helyét, de a Szentírás világosságában nem állja meg. Mert a Szentírás szempontjából a hit az bizalmat jelent. Azt jelenti, hogy bizalmat szavazok. Minek? Isten tervének. Isten terve jó az életemre nézve, Isten jót akar, Isten azt akar, hogy jó irányba induljon el az életem, jó irányba változzak, és én megbízok ebben. Bizalmat szavazok, elfogadom Isten tervét, elfogadom Jézus Krisztus keresztjét, és a kereszt teszi igazából pozitívba a változást. Nincs nagyobb pozitívum az ember életében, mint a kereszt. A keresztről szóló beszéd. Mi a kereszt tulajdonképpen? A keresztnek két része van, a plusznak is két része van. Van egy függőleges része, és van egy vízszintes része. Vertikális és horizontális. A függőleges része azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban a kereszt által Isten megbékéltetett minket saját magával. Ezért mondja az apostol, mint Krisztusért járva követségben, az Istenre kérünk titeket, béküljetek meg az Istennel. Hogyan tudunk békességet vinni a világba? Hogyan tud ez a békételen, háborúskodó, gyilkos, emberi faj jó irányba változni, hogyha nem békülünk meg az Istennel? Hogyha megbékülünk az Istennel, az a záloga annak, hogy megbékülünk egymással. Ez a keresztnek a másik része. Sokan kérdezik, hogy mit tapasztaltam Dél-Afrikában az ébredési területen. Mit is jelent a lelki ébredés? Mi történik ott? Az ébredés úgy működik, hogy emberek Isten vezetése által, Isten lelkének a vezetésére belátják az ős állapotukat. Azt, amikor eljön a Szentlélek és elkezd munkálkodni az ember életében, akkor az ember felismeri azt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Amíg ezt nem látjuk be, addig az ember mindig fényezi magát, mindig takargatja a dolgait, de eljön az a pillanat, amikor nem takargatod, amikor nem szépíted, akkor nem fényezed magadat, hanem beszélsz az igazságról, ez van. Szóval egyikünk sem jobb, mint a másik. Mindannyian vétkeztünk, mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének. És nincs is ezzel semmi baj. De eljöhetünk mindannyian, és bármit követtünk el, bármilyen bűnt, Isten Jézus Krisztusban megbocsát nekünk. Megbocsátja a mi bűneinket. Elhozhatjuk a mi bűneinket, a mi terheinket, a bűn az teher is. Elhozhatjuk és letehetjük. Ez történik. Az ember belátja a bűneit, amit vétkezett Isten ellen, és amit vétkezett embertársai ellen. Ez az első része. A második része pedig az, ami csodálatos az ébredésben, hogy nem csak arra törekednek az emberek, hogy Istennel megbékéljenek, hanem arra törekednek, hogy egymással is megbékéljenek. A gyermekek hazamennek, nem kioktatják Biblia ismeretből a szülőket, fejbeverik a Szentírással, vagy megmossák egymás fejét úgy, hogy nem marad haj a másiknak a fején, hanem alázattal bocsánatot kérnek a szülőktől, hogy engedetlenek voltak, nem voltak tisztelettel irántuk, embertársaiktól, hogyha megbántották, arrogánsak voltak, gőgösek voltak. Megalázzák magukat, alázatban, szelítségben átformálódnak Krisztus képére és hasonlatosságára. Jézus Krisztus nem sokszor mondta, hogy ezt tanuljátok meg tőlem, azt tanuljátok, de a Máté 11-ben azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És ha ezt megtanultátok, akkor békességetek lesz. Mert a cél az, hogy békességünk legyen. És Isten terve az, hogy békességünk legyen. Hogy békés emberek legyünk. Néha az ember figyeli az embereket olyanok, mint valami mérgezett egerek. Mindenki rohan valahova. Ha kell egy kicsit, én sok politikusként az ember nagyon sok órát el kell töltsön különböző fórumokon, előadásokon. Múltkor ültem egy ilyen fórumon, mellettem egy fiatal jogász hölgy ült. Hát szegény, egy rövid idő után már úgy elkezdett rángatózni, néztem, hogy valami rohama lehet, biztos. Nem volt békessége. Akkor elkezdtem érte imádkozni, hogy munkálkodjon az Úr az életében, nyugodjon meg. De olyan csodálatos, hogy az embernek békessége van, nem rángatózik, nem ideges, nem frusztrál. És ez az, ami szóval a világ sóvárokba várja az Isten fiainak a megjelenését. A jövő a béke embereié. Ha jövőt akarunk, ha jó jövőt akarunk, Istennek a terve az, hogy a békesség emberei. Tanítványokat, mikor kiküldte az Úr Jézus, azt mondta, menjetek el egy-egy faluba, egy-egy házba, és a ti békességetek, ne a nagy dumátok, a teológiátok, a dogmatikátok, hanem a békességetek szálljon rá a házra. Van egy szép énekünk, tégy engem béke követeddé. Ó, bár csak ilyenek lenni. Ez jelenteni a nagy változást, hogy békességet vigyünk, akkor hazamegyünk, békességet vigyünk haza. Erről mondja az apostol, hogy az Isten ország az nem erőben van, nem beszédben van az Isten országa, nem meggyőző beszédben, hanem erőben. Békesség vagy van, vagy nincs. Nem lehet mellé dumálni. Minél többet dumál valaki, annál jobban rájössz, hogy békétlen. Mindig magyar, a saját magának is meg akar mindent magyarázni, mert még saját magát se tudja meggyőzni a dolgokról. Elfogadni Isten tervét. Isten terve jó az életünkre nézve. Csak mi kell bízunk. Aztán a mi társadalmunkra, és ez Magyarországra főleg érvényes, hogy hatalmas elvárásaink vannak, például a vezetők iránt is, lelkészek iránt, településvezetők, akár politikai. Az embereknek hatalmas elvárása van, nagyon nagy elvárásunk van, és minimális bízalom. Hát így nem működik. És így vannak az emberek, ha így vannak embertársaikkal, azt mondja, hogyha akkor ugyanígy vannak Istennel is. Istentől is nagy elvárásaik vannak az embereknek, adjon nekem egészséget, csak szólok, add Uram, de azonnal minden nekem kijár, de bizalom nulla. És ha elhisszük azt, hogy hű az Isten, ahogy itt mondja, hű az Isten. Ábrahám elhitte azt, hogy hű az Isten. Még akkor is, hogyha a missziója, a küldetése, az elhívása lehetetlennek tűnt. És az a csodálatos, hogy az evangélium az áthidalja a generációk közti különbséget. Az Ószövetség úgy fejeződik be, hogy azt mondja, hogy a Szentlélek által az apák szívét a gyermekekhez, a gyermekek szívét az apákhoz fogja fordítani. Áthidalja a generációk közti különbséget. Azt mondhatnánk manapság, hogy hát igen, a fiatalok azok nagyon nyitottak a változásra, sőt igénylik, az idősek azt mondják, hogy öreg fát nem lehet átültetni. Ők elzárkóznak minden változás elől. Holott a Szentírásban éppen Ábrahám a mi példánk, aki 100 éves volt, közel 100 éves, amikor Isten elkezdett operálni, munkálkodni az életében. Úgyhogy mindenkinek itt van a lehetőség, nem hiszem, hogy van valaki 100 éves közöttünk, még annak is bátorító szavunk lenne. De sokkal fiatalabbak vagyunk valamennyien Ábrahámnál, úgyhogy minden lehetőségünk megvan abban, arra, hogy higgyünk Istenben, hogy tud jó irányba terelni minket, és nagy változások következhetnek be az életünkben úgy, hogy eszközei lehetünk Istennek arra, hogy munkálkodjon akár környezetünkben, akár máshol is. Egy néhány dolgot felsoroltam, amit felírtam magamnak, amire oda kell figyeljünk, ami akadály lehet abban, hogy változunk, és jó irányba változon az életünk. A legnagyobb akadály az, főleg most, amikor viszonylag úgy megvan mindenünk. Az emberek elégedetlenek, de nem kell. Menjetek csak el. Én mikor elmegyek Szekszárdon a Tesco-ba, és nem találok egy parkolót, hogy leparkoljam az autómat, akkor mindig azt mondom, hogy itt ne panaszkodjon senki. Annyi pénzük van, azt se tudják, hogy költsék el. És éppen, hogyha ezt így nem is hiszik el az emberek, mert mindig van valaki, a szomszéd fűje az mindig zöldebb, meg mindig van valaki, aki gazdagabb, mint mi, meg szeretnénk überelni. De másrészt pedig éppen az elégedettség, az állapotunkkal való megelégedés a legnagyobb akadálya annak, hogy jó irányba haladjanak a dolgok az életünkben. Amikor azt mondjuk, köszönjük szépen, jól vagyunk. Nem biztos. Lehet, hogy ez lesz a kudarc. Az, ami manapság is dübörög, ez az autóipar, meg a járműgyártás, ez Henry Forddal kezdődött. Ő volt az első ember, aki elhatározta, hogy az autóipart olyan szintre fejleszti, hogy a középrétegnek is, azaz a közembernek is elérhető lesz a jármű, meg tudja vásárolni egy munkás is az autót, és a családoknak lesz autójuk. És megalkotta, nagyon szépen kidolgozta, úgy nevezték az első szériába gyártott járművet, a Ford T-modell, a T-modellt. Egy kombi jármű, sokan ismerik ezt, fekete színű. És ment az üzlet. Csak eltelt egy idő, és egy alkalommal azt mondták Fordnak, hogy hát szeretik az emberek, viszik a T-modellt, csak hát mind fekete. Nem gondolná, hogy lehetne más színben is gyártani. Azt mondta Ford cinikusan, olyan színbe gyártják, amilyenbe csak akarják, feltéve ha az fekete. És egyszer, amikor Európában volt, a tervező mérnökét fogta magát, ő szeretett volna tovább lépni, és megalkotott egy új modellt. Kicsit alacsonyabb volt, tűz pirosra festette, hogy hát ha meggyőzi a Fordot. Mikor hazajött Európából, a tervező stáb bevitte a gyártulajdonost a műhelybe, megmutatták neki a Fordot. Körbejárta néhányszor, dűrohamot kapott. Tehát, hogy akik látták, nem tudják, honnan jött olyan erő rá, szétszaggatta szószoros értelemben, az ajtókat leszaggatta, hogy meggyalázása, az új modell, az új, a fejlesztés, az meggyalázása az ő T-modelljének. És innentől kezdve vége volt a Fordnak. Ez volt a csőd. Utána többi gépjármű megelőzte a Fordot, és elkezdtek mind fejlődni. Nem szeretik az emberek az ismeretlent. Nem szeretik az újítást. Pedig, ha bízunk Istenben, Istennek semmi sem ismeretlen. Azt mondja, az ember csak azt látja, ami a szem előtt van, mi csak azt ismerjük az életet. Isten azt is látja, ami láthatatlan. És ha megbízunk Istenben, akkor semmi sem ismeretlen számunkra. Akkor nem kell féljünk az ismeretlentől. Istennek semmi sem ismeretlen. És mindig az a kérdés, hogy hiszünk Istenben, és ez kézzelfogható kell legyen. És nem minden esetben azt jelenti, hogy azonnal, most van egy ilyen irányzat még a kereszténységen belül is, hogy a siker evangéliuma. Hogy ha hiszünk, akkor mind egészségesek leszünk, fittek leszünk, és gazdagok leszünk. De ez nem az ábrahámi modell. Isten sokszor úgy vezet a hit útján, hogy vissza is kell lépni. Abraham házban lakott, azt mondják a kutatók, hogy egy nagyon fejlett város volt, egy mai értelemben metropolisz, a város minden adottságával, és itt hangsúlyozza kétszer is a Szentírás, hogy utána sátorlakó lett, tehát visszalépett. De ettől sem zárkózott el. Néha vissza kell lépni. Most nem muszáj mindig emberi értelemben nekünk törtetni előre. Lehet, hogy néha Isten megenged egy betegséget az életünkben, lehet, hogy nem úgy tudjuk majd pozícionálni magunkat, ahogy szeretnénk, lehet, hogy a cég is befutcsol, de ez még nem jelent semmit. Az életettől még megy tovább. És lehet, hogy ez válik majd éppen a javunkra. Az Egyesült Államokban délen, a déliek a gyapott termesztés által lettek gazdagok. A legtöbb farmer gyapott termesztéssel foglalkozott sokáig. És egyszer csak Mexikóból átjött egy bogár, a zsizsik, és elkezdte a gyapottat dézsmálni. Olyannyira, hogy tönkretette a gyapott mezőket. És befutcsolt az egész gyapott termesztés. És természetesen haragudtak a zsizsikre, elátkozták a zsizsiket, hogy így tönkretette őket. De kénytelenek voltak átállni más kultúrákra. Elkezdtek zöldséget is termeszteni, elkezdtek marhákkal is foglalkozni. És rövid időn belül rájöttek, hogy a marhatartás, a zöldségtermesztés sokkal jövedelmezőbb, mint a gyapott termesztés. Sokkal könnyebb, és sokkal több pénzt hoz a konyhára. Még gazdagabbak lettek. És az egyik városban, a délen, most nem jut eszembe a város neve, a 20. század elején, első éveiben egy emlékművet állítottak a Zsizsik bogárnak, ma is ott van a városban, és megköszönték neki, hogy jött és így gazdaggá tette őket. Úgyhogy a házból visszalépni a sátorba, lehet, hogy az lesz a legnagyobb áldás az életünkre nézve. Nem kell félni attól, hogyha netán vissza kell lépni, egy kicsit nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi terveztük, vagy ahogy elképzeltük. És jó kivárni a dolgokat. Akkor az első misszionáriusok kimentek Dél-Afrikában, azt mondta a lelkész, aki kiküldte őket, a misszióhoz, és a misszió az, amiről beszéltünk, hogy jó irányba terelni a dolgokat, pozitív változást hozni. Három dolog szükséges. Hinni, bízni Istenbe, imádkozni, kreatívnak lenni, harmadik, a legnehezebb, türelmesnek lenni, kivárni. Talán a legnagyobb bajunk a mai világban, az meg vagyunk túlságosan szokva a bónuszokkal. Most mindenre kap az ember bónuszt. Az én gyerekeim is vesznek egy sport, most már nem is azért veszik a sportszeletet, mert szeretik, eddig nem ették, de lehet nyerni vele. Azért veszi, hát ha egyet kap ingyen. Tehát az ilyen ingyen élés, nagyon szeretjük mindig. Ingyen, csak ugyan. És ez veszélyesnek tartom, mert a Szentírásban van egy alapvető tézis. De ezt más vallások is észrevették, más, még a legpogányabb vallásokban is ez fellelhető. Valahogy ráéreztek a régiek arra, hogy áldozat nélkül nincs áldás. És ezt jó, hogyha megtanuljuk. Áldozat nélkül nincs áldás. Nekünk se lenne áldás az életünkön, nem változhatna pozitívra a mi sorsunk, jóra, hogyha nem lett volna áldozat, Jézus Krisztus áldozata. Kereszt nélkül, áldozat nélkül nincs áldás. De ezt meg kell tanuljuk a mindennapokra nézve is. Ábrahámnál a legnagyobb áldás az volt, hogy mikor Isten felszólította őt, hogy ha kell, akkor a fiát is áldozza fel, hozzon áldozatot, a szíve kész volt. Wurmbrand azt mondta egyszer, aki 14 évet ült börtönbe, azt a Isten nem kéri mindenkitől azt, hogy mártír legyen. De minden keresztényt elvárja Isten, hogy mártír szíve legyen. Azt jelenti, hogyha kell, áldozatot kell tudjunk hozni. És ez az, ami erőt ad nekünk. Mi nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Erőt adott neki, bizalmat adott, megáldotta és áldás lett. És egy utolsó történettel szeretném befejezni ezt az estét, mégpedig Alfred Nobelnek a történetével. Kevesen tudják, mindenki hallott biztos a Nobel-díjról. Nobel-díjat azok szokták kapni minden évben, akik az emberiség, akikről azt tartják, úgy ítélik meg, hogy ők valamilyen jó irányba terelték, lehetőleg a békesség, a megbékélés irányába terelték az emberiségnek a sorsát. És ez csak a második része a történetnek. Alfred Nobel egy kémikus volt. Ő fedezte fel a dinamitot. Az ő munkássága révén állították elő azokat a robbanó szerkezeteket, amit a háborúban használtak. És mikor a bátyja meghalt Alfrednek, a nekrológban, a halál, a gyász jelentésben összetévesztették Alfredot a bátyjával. És megírták, hogy meghalt Alfred Nobel, aki azzal kereste a nagy vagyonát, nagyon gazdag lett, és úgy halt meg, hogy nagyon sok pénzt hagyott maga mögött, és azzal lett gazdag, hogy olyan robbanó szerkezetet tudott előállítani, amivel emberek tömegeit ölték meg. És mikor elolvasta ezt a nekrológot, Nobel, Alfred Nobel megijedt. És azt mondta, ez lenne az én életem? Azt mondta, ezen változtatni kell. Szóval még élek, szeretnék változtatni. És gondolkozott, hogy mind változtatna. Azt mondta, hogy most már nem tudok változtatni azon, hogy a dinamitot feltaláltam, vagy nem találtam, hogy mire használják, vagy mire nem használják. De az összes pénzt, amit ezáltal nyertem, felajánlom arra, hogyha valakik jó irányba terelik az embereknek, az emberiségnek az életét, pozitív irányba, akkor évről évre az én vagyonomból jutalmat kapjanak. Így alakul ki a Nobel-díj. Ez jó példa arra, hogy mi is bárhogy éltünk a világon, bárhogy éltük eddig életünket, hozhatunk egy olyan döntést, hogy jó irányba akarjuk változtatni a saját életünket, Isten terve szerint akarunk berendezkedni, és reménységünk van ezáltal, hogy a környezetünkben békességet hozunk, örömet hozunk, szeretetet hozunk, és talán, ha mi közösségeink a békesség és a szeretet és az Isten útján járnak, akkor jó hatást tudunk gyakorolni a generációnkra, erre az időre, amiben élünk, és valahogy erre a világra is Isten kegyelméből. Ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Újból és újból kérdezzük meg magunktól. Jó lenne szinte nap mint nap feltenni a kérdést. Akár idősek vagyunk, akár fiatalok vagyunk. A mai nap változott valamit az életem? És ha változott, akkor jó irányba változott-e, vagy rossz irányba? És minél inkább tetsző az életünk Istennek, minél inkább Isten irányába fordulunk, Isten szerint, az ő terve szerint, Isten akarata szerint élünk, annál jobb lesz, annál áldottabb lesz az életünk. Adja az Úr, hogy ez legyen bennünk, erre törekedjünk, és remélem, hogy ez nagy áldás lesz mindannyiunk életére nézve. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet! Kérünk, segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te igédnek. Amen.